Közelebb a matematikához. A mikrofonnál Ola Andrea, és folytatjuk a beszélgetést Abért Miklóssal, akitől a műsor első részében megtudhattuk, hogyan gondolkodik az elméleti matematikus, a műsor második felében pedig kiderül majd, mit tart kifejezetten veszélyesnek az AI-jal kapcsolatban, valamint, hogy mit jelent a fölfedeztető kurzus, és miért meghatározóak egy matematikus karrierjében a pályázatok. Most egy meglepő témával folytatjuk Abért Miklóssal a beszélgetést. Tegnap, amikor előkészítettük ezt a mostani interjút, én említettem önnek, hogy mindig beszélünk az adott matematikai terület alkalmazásáról, vagy arról, hogy egy átlagember hogyan talál rá, vagy hogyan akár tudtán kívül is használja azt, ami annak a matematikusnak az eredménye, vagy annak a területnek az eredménye, és mondta, hogy az ön esetében nincs ilyen átjárás.
Az az igazság, hogy erről kicsit ilyen extrém véleményem van. Vannak ugye az alkalmazott matematikusok, vannak a mérnökök, tényleg, akik már konkrét dolgokat terveznek, van az alkalmazott matematikus, és vannak az elméleti matematikusok. És én majdnem, hogy azt mondanám kicsit provokatívan, hogyha egy elméleti matematikus tudja, hogy mire fogják használni azt, amin gondolkodik, akkor nem azt csinálja, ami a dolga. Mert nem ez a dolga. Tehát ez kívülről egy türelmetlenebb embernek persze, hogy fölteszi az a kérdés, hogy hú, ebből hogy lesz, hogy fognak jobban kenyeret sütni, meg ilyenek. Csak nem lehet így gondolkodni. Ha megszüntetjük a távolságokat akár a tudományon belül, akkor összerogy az egész. Tehát az, hogy távolság van, és az ember hisz abban, hogy egy jó kutatás később, lehet, hogy 20 év múlva, lehet, hogy 100 év múlva egy áttörést fog jelenteni. Ha ezt kivesszük, akkor nem marad tudomány. Tehát nem lehet közvetlenül mindig erőszakosan csak azt mondani, hogy hú, és ez mire lesz jó. Pontosabban lehet, és az a tapasztalat, hogy azokban az országokban, ahol ezt csinálják, ott nem nagyon működik a dolog. Tehát ez egy nagyon fura indirekt kapcsolat, de ahol erősek az elméleti tudományok, elméleti matematika, ott megy jól az innováció is. Azért, mert ez egy sokkal áttételesebb kapcsolat. És mondom, engedni kell, tehát a csoportelméletben például azt egy Galois nevű fiatal pasas, tényleg iszonyú fiatal pasas találta ki, elképesztő rövid idő alatt, aztán megölték egy párbajba. És az alatt kitalált egy teljes elméletet, aztán megtermékenyítette az egész algebrát, aztán rengeteg mindent, aztán nem tudom, 100 évvel később lett belőle egy olyan kód, például egy javítókód, hibajavítókód, amit most is használnak a szateliteknél. De ezt nem lehet előre tudni. Azt se tudtam, mi az, hogy szatellit, nyilván, mert...
Akkor még nem tudtad?
Igen, nem volt. Az embernek bízni kell benne, hogy egy erős gondolat, abból meg fog születni egy csomó jó dolog később, és meg is születik.
Ezért is kérdeztem, hogy mi az a terület, amivel foglalkozik, mert korábban itt egy másik műsorban szóba került a matematika kapcsán, hogy azért nehéz, mert hogy az embernek nehéz elképzelni, hogy valami olyasmi gondolkodik, ami nem megfogható, nem létezik, nem mondhatjuk, hogy itt van a természetben, fog megnéz meg, vagy mikroszkóp alatt, hanem valami egészen más.
Hát ez így van. Ez így van, és ez mindig nagyon nehéz, tehát nagyon nehéz elmondani egy nem matematikusnak, hogy mi is gondolkodunk, meg mit csinálunk, meg mik a feszültségek benne. De hát mondjuk, ha megnézzük a kvantummechanikát, ami most már tényleg nem egy elmélet, tehát ez létezik, ott is elképesztő absztrakt matematikát kell tanulni hozzá, hogy az embernek esélye legyen, hogy megértse. Na most az, hogy egy ilyen objektumot, amit tudom én, egy von Neumann algebrának a nem tudom milyen operátorait, ami ott dobog a kvantummechanika mélyén, ezt létezőnek tudja az ember tekinteni, ugyanúgy, mint egy almát. Én ezt értem, hogy ezen el vannak akadva az emberek. Tényleg, én is el vagyok akadva, én például nem értek a kvantummechanikához. És ez nehéz. Ez nehéz, csak az a baj, hogy nem tudok rá megoldást. Iszonyú nehéz valójában elmondani, hogy mi gondolkodik az ember. Megkísérelhetjük, tehát megpróbáltok elmondani valamit, aztán vagy sikerül, vagy nem. Tehát a csoportelmélet például az nagy részt, tehát amit tényleg sokáig csináltam, az a szimmetriák elméletet. Tehát kiderül, hogy ugye egy térnek vannak szimmetriái, például ha így teszem a két kezem, az pont rádióban ugye nem látszik, de ugye a szimmetrikus, tehát van egy tükrözés, ami átviszi ezt a bal kezemet a jobb kezembe. Vannak bonyolultabb szimmetriák, tehát vannak olyan alakzatok, amik magasabban szimmetrikusak. És az alap gondolata a csoportelméletnek az, hogy a szimmetriák azok nem egyszerű olyan mozdulatok, amik önmagába viszik az adott létezőt, hanem van rajta egy szorzat struktúra, tehát ha veszek egy szimmetriát, akkor utána realkalmazhatok egy másik szimmetriát. Most a kezemen pont nincs ilyen, de mondjuk egy négyzetnél ugye elforgathatom, és aztán tükrözhetem, és az is egy szimmetria. És kiderül, hogyha ezt a teljesen absztrakt objektumot, ami ilyen szorzásra zárt, egy ilyen szorzásra zárt szimmetriák izéjét ki tudom elemezni, akkor hirtelen sokkal jobban meg lehet érteni a teret magát. Uh-huh. Tehát van egy absztrakciós lépés, van egy absztrakt szinten való megértés, és kiderül, hogy az hirtelen átvilágítja azt, amit addig úgy gondoltunk, hogy értünk, sokkal jobban. Ez még mindig nagyon absztrakt leírás egyébként, és tényleg nagyon nehéz ilyen fordításokat csinálni. Általában a matematikusok megelégszenek, hogy valamit odakennek, csak hagyják már őket békén.
A szimmetriákat említette az előbb, és szintén egy korábbi interjúban itt az érintő oldalon, websájton találtam ezt a régi interjút önnel, és akkor is említette a szimmetriákat, és valahogy a képen ott természeti fotók jelentek meg, levélerezet és virágok, és én ahogy önt hallgattam, és néztem, az jutott eszembe, hogy ez szintiszta költészet. És aztán pedig, ahogyan néztem, hogy mi mindennel foglalkozik, rájöttem, hogy azért nem is álltam annyira nagyon messze a dolgoktól, mert hogy azt hallottam, hogy az irodalom volt még a matematika mellett, ami gyerekkorában vagy fiatalkorában érdekelte.
Igen. Tehát az első publikációm az nem matek volt, hanem rövid írások, ez tény, és nagyon büszke vagyok rá most is, és most is többet olvasok, mint az átlag matematikus, az biztos. Egy jó ideje most nem írok. Egyébként próbálkoztam szobrászattal egy ideig, aztán az most egy kicsit csöndesebb. De tényleg van egy ilyen művészi érzékenységem, az biztos, és össze is tudom vetni a matematikai érzékenységgel, és amikor matekot csinálok, vagy bizonyítok, az persze baromi jó, főleg, ha működik a dolog. Amikor egy írást sikerül megírnom, az meg nagyon másképp jó. Nagyon érdekes összevetni a kettőt egyébként.
Félreteszi a matematikai gondolkodásmódot, mert egy vers megszületéséhez inkább érzelmek kellenek.
Hát ezt nem tudom, nem? Egyébként. Vagy szokták mondani, hogy a versírás az ilyen zsigeribb, csak az van, hogy az ember megnéz valami olyan költőt, akit tényleg szeret, és egy kicsit fölbontja, hogy ez miből született, akkor rájön, hogy elképesztőt gondolkodtak rajta. Most nem is akarom az Aditit előhúzni fejbeverésnek, mert az nyilvánvaló, de nem csak az Adi, szóval a Petőfi, szóval ezek nem igaz, hogy zsigerből kiköpték a vers, abszolút nem. Van, amikor 50-szer átírták, szóval szerintem a legtöbb költő az gondolkodó is valamilyen szinten.
Csak egy matematikai gondolkodásról éreztem
hát
egy picit távolinak.
Azt aláírom, hogy nem matematikai gondolkodó. Tényleg nagyon más a két gondolkodás, másképp is lehet hozzáférni, meg másképp lakik jól tőle az ember. Uh-huh. Tehát a személyes életemben az van, hogy én mondjuk gimnáziumban még nem tudtam, hogy filozófia szakra megyek utána, vagy pedig matematikus szakra. És egyszerűen annak alapján döntöttem el, hogy keményebbnek láttam a matematikát. Nagyobb kihívás, és főleg jobban megformált. Tehát én nekem nem volt túl jó a munkamorálom, és a matematika tanított meg dolgozni igazából. Azt tényleg a mateknak köszönhetem. És azért mindig hálás leszek. És a matekra egyébként ez jellemző, hogy tehát a matematika, amit nagyon tud, az, hogyha van az embernek egy problémája, akkor van egy kifejlesztett nyelvi hagyománya annak, hogy ossza föl ezt a problémát részproblémákra, hogyan nézze meg. Van egy teljes ilyen érzékenységmező, hogy mit kell ezzel kezdeni. És ebben nagyon sokat tud segíteni egy hagyomány. És amikor már föl van osztva a probléma, akkor már lehet rajta kezdeni dolgozni. Az is, hogy külön tartozó dolgokat külön tartani. Ez nagyon fontos egyébként az életben is. Ha az ember összeönti egybe a szorongásait, a problémáit, és egybe kezeli, akkor esélye nincs ellene, akkor az elönti. Tehát ez, hogy az osztás az, hogy felosztani, szétválasztani a különböző problémákat, szétválasztani a szorongásokat, és igenis külön tartani, az az első lépés abban, hogy legyőzze az ember. És a matek ebben nagyon jó. Egyébként nagyon nagy szerencsém volt gimnáziumban, mert találkoztam a Surányi Lászlóval, aki a matek tanárom volt.
Sok Rényi is matematikus jön abból az iskolából.
Igen, hát a Fazekasból nagyon sok jön, és a Surányi Lacitól is sok jön. És ő tényleg kinyitotta a világunkat olyan szempontból, hogy elképesztő mennyiségű, nagyon jó minőségű matekot tanított, de megtanította hozzá a hátországát is, az, hogy az miből van, meg rögtön egyszerre megtanította azt is, hogy megkérdőjelezni. Tehát például megtanította a Gödel-nem teljességi tételt, amit nem szoktak azért gimnáziumban tanulni, de már fölbontva, már mögé rakta a nyelvi hátteret, fölbontva, hogy annak mi az értéke. Ez egy elképesztő szerencsés találkozás volt a számomra, az biztos. De nem csak a számomra. Úgyhogy rengeteg mindent tanultam. Gyakran a matek óra az volt, hogy amellett, hogy matekoztunk, verseket hozott be, meg filozófiát, meg vallásról vitatkoztunk, volt ilyen egész sokat.
Amikor olvasgat az ember és keresget a neten, akkor például a Lendület program fölmerül, akkor is készült önnel egy rövid interjú, és abban olyan érdekeset mondott. Most, ahogy hallgatom, most értem. Kérdezték, hogy mit szeretne, hogy a Lendület programnak mi legyen az eredménye, és azt mondta, hogy azt szeretné, hogy kinevelődjön néhány kutató, aki túlnőr önön, és vad dolgokat kezd művelni, amelyekből alig ért valamit. És ez a vadság nagyon érdekes.
Emlékszem, a idősebbik fiammal, a Danival dumáltunk, nem tudom hány éves volt, de pici volt még, és akkor valahogy mondott valamit, és akkor mondtam neki, figyelj, Dani, neked az a dolgot, hogy kinőj engem, akkor fogok örülni. És akkor erre egy hatalmasat röhögött, ez egy ilyen felszabadító mozzanat volt. Az ember dolga az, hogy kinője a mesterét. Az a kudarc, ha nem növi ki egyébként. Az, hogy ez mindenféle vadsággal jár, az jön magától. Ilyen szempontból baromi szerencsés vagyok, tehát a három eddigi matek PhD diákomból, akik már végeztek, kettő a kutatócsoportomból most nyert saját pályázatot, most indít saját kutatócsoportot, egy harmadik is, akit mentoráltam, most van saját kutatócsoportja, ez állatira meg vagyok áldva ezzel. Tehát ez a utánpótlás nevelés, vagy az, hogy ilyen hagyományt átadni, és aztán ők teljesen önállóan már csinálják a saját dolgaikat, amiből igen, gyakran nem értek másokat. Ez működik.
Tehát működik.
Nekem működik, és tök jó. Tehát ez bejött. Most kaptam egy e-mailt, még 20 évvel ezelőttről tanítottam egy lányt Chicagóba. Összesen negyed évig. Van egy kurzus, amit én fejlesztettem ki Chicagóban, egy ilyen felfedeztető kurzus, ami arról szól, hogy a diákok mondják el egymásnak a bizonyításokat az órán, és a tanár csak figyel. A legjobb óra az, amikor nem kell semmit mondani. A tanár ott ül, és csak figyel, nem mond semmit. Én kiadok egy sheetet, egy ilyen feladatlapot, ami lényegében olyan, mint egy matek könyv, csak a bizonyítások ki vannak véve belőle. De ki vannak mondva a lemmák, a izék, és akkor azt ők megcsinálják, és utána órán elmondják egymásnak, és egymást is kontrollálják. És egyébként úgy lettem rekrutálva ebbe a programba, hogy behívott az ottani, az egyetemi diákoknak a director of undergrad research, nem tudom milyennek a fordítása magyarul, és azt mondta, hogy Miklós, ülj be erre, de itt nem szabad beleszólni, csak figyelj. És akkor végültem, figyeltem, mondtam, hogy megy ez a tanítás, és aztán azt mondta, hogy na te jó leszel, akkor téged fölveszünk ebbe a programba tanítani. Mondom, miért? Mert te vagy a 8. professzor, és eddig senki nem tudta megállni, hogy ne kezdje el elmagyarázni. Mindegyik félbeszakította, és elmondta, hogy valójában hogy van. Nem tudták megállni, és végre te meg tudod állni, te jó leszel ide. Elképesztő fárasztó egyébként, de szokták ezt mondani, hogy csak ott ülök, elképesztő fárasztó csak figyelni, és nem beleszólni. És tényleg figyelni kell, ha nem figyelek, akkor szétesik. Uh-huh. És ez egy olyan óra, amit most is tanítok. Van ez a Budapest Szemeszter nevű iskola, ahova amerikai diákok jönnek részben, és ott szoktam ezt a kurzust tanítani, idén is tanítom.
Mondta az előbb, hogy 5 évenként új téma kezdi el foglalkoztatni, vagy legalábbis van változás.
Igen, igen. Ezt valahonnan loptam egyébként, ezt valamelyik híres magyar matematikus találta ki, csak nem emlékszem ki. Nem saját.
Viszont ez azért is érdekes, mert ugye itt ebben a műsorban szóba kerül az, hogy hogyan képzeli el a jövőjét, hogy a Rényiben vagy máshol. Nyilván ez sok mindentől függ, de hogy például az a téma fogja majd foglalkoztatni későbbiekben is. Tehát, hogy ez a matematikai kérdés, az ad-e elég muníciót ahhoz, hogy egész életében azzal a témakörrel foglalkozzon, de az ön esetében akkor ez borítékolva van, hogy 5 év múlva, vagy akár 10 év múlva már nem ezt fogja foglalkoztatni.
Őszintén szóval fogalmam sincs. Lehet, hogy lelassulok, és lehet, hogy nem is lelassulok, csak úgy döntök, hogy hú, ez annyira izgalmas, hogy akkor tovább kell csinálni. Nem akarom ezt így előre eldönteni, meg tényleg nem az van, tehát azért, mert területet váltok, tényleg, tehát van, amin 25 éve gondolkodok, tehát velem marad, állandóan előjön. Uh-huh. Csak azért az tényleg van, hogy újat is kell tanulni. A legtöbb matematikus egyébként tényleg egész életében tanul. Ez egy elméleti kutatónál azt hiszem elvárás is, de a matekosok ezt tényleg nyomják.
De rokon dolgot tanul, vagy valami egészen más területet?
Hát melyik, hogy? Tényleg van olyan, aki beköltözik, mint egy házba, beköltözik egy területre, aha, és elkezdi minél jobban felfedezni, és csak egy kicsit megy mindig arrébb. És akkor vannak ilyen vadabb, vágtatóbb emberek, ez tényleg vérmérséklet kérdése.
Mert csak azért is, mert tegnap eljutottunk a mesterséges intelligenciához, mint témához, és nincs olyan matematikus, akit ez most nem foglalkoztat, legalábbis akit megfordult a stúdióban, mindenki beszélt róla, és ön nagyon érdekeset mondott ön, amiről egyébként már Szegedi Balázssal is beszélgettünk egy-két adással korábban, hogy ő mondta, hogy ő mindent megtesz azért, hogy a tudomány legyen fontosabb a mesterséges intelligencia kapcsán, és nem a mérnöki munka. Igen. Miért fontos ez?
Az van, hogy szigorúan véve, szerintem, ezt én mondom, amennyire én látom, a mesterséges intelligencia még nem tudományos elmélet. Nincs még tudományos megalapozás. Attól még létezik, nagyon is létezik, nagyon is hat, elképesztő ereje van, tényleg az egyik legizgalmasabb és félelmetesebb dolog, ami történik velünk a 21. században, de tudományosan még nincs megalapozva, és olyan szempontból nincs, hogy nincs még körülírva, mint tudományos jelenség. Amennyire én lát, először is én nem vagyok szakértő, tehát a Szegedi Balázsa, pont a Szegedi Balázsa, aki nagyon régi jó barátom, annyira, hogy egy oviba is jártunk, bár ott még nem ismertük egymást, de szoktam róla beszélni, de én nem értek hozzá. Nem programoztam még le AI-t, meg large language modellt, és egy kicsit ilyen kávéházi a tudásom erről. De persze azért gondolkodom rajta, és amennyire én látom, azért úgy van, hogy zseniális, vagy nagyon okos mérnöki teljesítmény van benne jelenleg, ami azt is jelenti, hogy nem egészen értik, hogy mitől működik. Működik, valamennyire tudják kontrollálni is, be tudják állítani, tudják jobban, meg kevésbé működővé tenni, de azt nem mondanám, hogy tudják, hogy miért működik. Ahol a tudás az szigorúan azt jelenti, hogy tudományosan meg lenne értve. Azt hiszem, hogy ez még nincs, és persze rengetegen dolgoznak rajta, tehát az nem kérdés, egy csomó matematikus, amikor ez megjelent, és kiderült, hogy ekkora áttörés, akkor teljesen ráfüggesztette a tekintetét, és mindent eldobott, és elkezdett ezzel foglalkozni. És értem is, hogy miért. Tehát egy matematikus számára, vagy egy fizikus számára egyébként elképesztő vonzó objektum, hogy itt valami nagyon nagy megérteni való van. Tényleg elképesztő, tehát az ember leül a ChatGPT-vel matekozni, az első élmény teljesen elképesztő, tényleg. Sokat tud, hozzá tud férni egy csomó információhoz, meg egyébként rengeteget kamuzik is, mert ugye arra van beprogramozva, hogy csak tudja tovább mondani. És ez néha nagyon ijesztő tud lenni, tehát amikor az ember mondjuk matekból például, amire nagyon én magam két dologra használom egyébként, az egyik az az, hogy idegenebb terület, amihez nem értek, ott az első beletanulási fázisban sokkal többet segít, mint a Google, mert egész narratívákat meg sztorikat mond el, amiket persze létező adatból szűr le, csak nagyon kell vigyázni vele, mert még amikor az ember óvatos és azt mondja, hogy mondja meg, hogy melyik cikkbe találta, van, hogy legenerál nem létező cikkeket.
Komolyan, és linkeket ad, ami...
Még linket is, és nem működik a link. Persze, mert nem létezik a cikk. Tehát az ember nem óvatos, úgy bekamuzza, mint a szél, mert valójában az van, hogy van egy szövet, amiben hiányok vannak, és ő kitölti a szövetet, aha, mert ez a dolga, ettől működik, de úgy kitölti, hogy az nincs. És egyébként nagyot röhögtem, amúgykor gondolkodtam rá, hogy nem az lesz ebből, hogy gyorsan meg is ír egy cikket, meg kirakja a netre, aztán meg lehet találni, és egy idő után nagyon nehéz lesz észrevenni, hogy ez nincs. Hogy lesz-e még egy áttörés, meg még egy, és tényleg mennyire hatol ez be az emberi létezésnek a mélyébe, azt nem tudom, nagyon érdekes lesz nézni. De a lényeg az az, hogy például a Szegedi Balázsék például azon dolgoznak, hogy matematikailag megértsék, matematikai elmélete legyen. A Balázs testvére, a Krisztián, az meg részben azon dolgozik, hogy a matematikát megértse az AI, és hogy az benyelje, hogy tényleg tudjon igazi kutató matematikát csinálni, szintén izgalmas, kicsit félelmetes kísérlet. És persze ezzel rengeteg ember dolgozik, tehát valami fog vele történni. Én csak azt akarom mondani, hogy tudomásom szerint ez még nem történt meg. Úgyhogy érdeklődve várom. Azért azt tegyük hozzá, hogy ugye az AI-t azt statisztikailag, tehát az összes interneten föllelhető szövegen abból állítják elő, tehát abból szintetizálják. Ami azt jelenti, hogy egy AI, egy large language modell, az rasszista, szexista, egy elképesztő rossz embert kell elképzelni, mert a 99%-a a szövegeknek abba bele van kódolva mélyen az összes előítélet. És tényleg ilyen. Tehát amikor egész korai egyik német postdoc srác jött hozzám, és mondta, hogy a Pythonon keresztül lehet a AI tudatalat. A Python az egy programozási nyelv, és ja, amire még nagyon jó, elképesztően jó az OpenAI, az az, hogy programozásba segít. Elképesztően tud programozni, megtalál hibákat, segít, nagyon gyors a tanulás vele. És az van, hogy a Pythonra tényleg nagyon jól megtanították, ez az egyik konkrét programozási nyelv, és azt mondják, hogy a tudatalattiához sok szempontból hozzá lehet férni a Pythonon keresztül, és ez biztos, hogy már nem működik, ez a trükk, amit most elmesélek, hogy azt mondta, hogy írjon egy egysoros programot arra, hogy kit vegyenek fel egy állásra. És erre a ChatGPT megírta azt, hogy ha fehér, akkor fölvesszük, ha nem, akkor nem. Ez egy tipikus olyan, ahol előbukkan egy nagyon erős előítélet, és ott van benne az előítélet. Úgy tudják ezt megoldani, hogy ne legyen benne, hogy külső inhibitorokat raknak rá, ami azt jelenti, hogy letiltják, hogy ezt ki is mondja. De ezzel az a probléma, hogy így lehet pszichopatát nevelni, hogy külső inhibitorokkal, minden magyarázat nélkül bezárom egy értelmezési börtönbe. Úgyhogy ha ez így van, akkor ez nem ígér túl sok jót, sajnos. Ez aggaszt engem, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezzel mi lesz.
Még azon gondolkodtam, még van egy pár percünk, hogy ugye mindig itt a műsorban szóba kerül az ERC pályázat, szóba kerül a rendületprogram, és a Rényi kapcsán számos más lehetőség. Ezek presztízsértékűek, vagy ezek a pályázatok, ezek miért fontosak? Tehát lehet, hogy egy kívülálló számára nem világos, hogy ezek mérföldkövek, inkább illik ezeket elnyerni.
Tehát ez mindegyik. Először is sok, egy ERC pályázat, az ERC az a European Research Council-nak a rövidítése, az egy nagyon magas presztízsű pályázat, nagyon nehéz megkapni. Európán belül az intézmények, tehát a kutatóintézetek és az egyetemek lényegében azzal mérik egymást, hogy hány ERC-jük van. Ez egy teljesen bevett mérce, nagyon könnyű, mert ez egy szám, és tényleg erősen korrelál azzal, hogy mennyire tudományosan kiváló. És mivel nagyon nehéz megkapni, és viszonylag objektív az, hogy ki érdemli meg, és ki nem, nem teljesen persze, mindig van egy véletlen, meg egy szerencse benne, ezért ez egy jó, erős, robosztus mércévé nőtte ki magát, annyira, hogy egy csomó nemzeti, főleg a kis, mint Magyarország, tehát a kis népeknél, de már Németországban is probléma, hogy a saját belső pályázataikra nem tudnak objektív, magasértékű értékeléseket kapni, egyszerűen azért, mert kicsi világ, és nem tudják elérni azokat, néha nem válaszolnak. Nagyon gyakran egy otkába az volt, hogy külföldieket megkértek, és nem is válaszoltak rá, mert van jobb dolguk. Tehát van egy ilyen probléma, hogy honnan lehet objektív értékelést kapni, és azt találta ki rengeteg nemzeti ilyen pályázati iroda, a magyart is beleértve, hogy piggybackelnek, tehát, hogy fölmásznak az ERC hátára, és aki az ERC-n bejutott a második fordulóba, de nem kapta meg, annak adnak ilyen követőgrantet. Ezzel az égvilágon semmi baj nincs, ez egy teljesen egészséges gondolat, azon kívül, hogy plusz terhelést ad az ERC-nek magának. De ez tényleg egy nagy értékű pályázat, van anyagi értéke is, ami Magyarországon, ahol elképesztően alulfinanszírozott a tudomány, nagyon számít, de mondjuk egy svájci egyetem nem fog hasra esni attól a 2 millió eurótól, mert neki is van több. Egy professzora, akitől fölvesz, sokkal több pénze van, tehát ott a presztízsnek van sokkal nagyobb jelentősége. Azért mi szerényen Magyarországon az a pénz is számít. Tehát a Rényi intézet egyébként a Hunren hálózaton belül 2 olyan intézet van, aki rengeteg ERC-t kapott, a Rényi és a Koki, az agyasok, és mi hoztuk el az ERC pályázatok 2/3-át. A 2 intézet. Tehát egyharmad, és az összes többi intézet 1/3. Ez részben azért van, mert a matematika tényleg egy nagyon erős hagyomány. Az agykutatás az egy kicsit más sztori, azt majd egy agykutatótól kell megkérdezni, de ott is volt néhány nagyon erős iskolaépítő, ami össze is jött, tehát egy elképesztő sikersztori, és külföldön ezt elképesztően értékelik, tehát mi látszunk. A Rényi intézet az látszik külföldről, a Koki is látszik külföldről. Egy olyan intézet, aki soha nem kapott ERC-t, az kevésbé látszik, ebben van egy igazságtalanság is, mert mondjuk Szent Korona kutatásból nagyon nehéz ERC-t kapni, egyszerűen azért, mert specifikusan magyar téma. De ez egy igazság, pedig nyilván az is nagyon izgalmas, de azért miért? Tehát az miért egy kiválóságot? És ami nagyon fontos, az az, hogy amit mondtam az előbb, hogy azért tudósnak, kutatónak az megy, aki szereti a nehézséget is, meg neki akar feszülni kihívásnak, és ehhez tartozik egy tekintélytisztelet is. Tehát a legtöbb kutatóban van egy őszinte tekintélytisztelet, és van egy hierarchikus felépítés. És ez nagyon számít, tehát a lendület, amit a Pálinkás talált ki egyébként Magyarországon, és egy nagyon jó találmány volt, az megalapított egy olyan tudományos középosztályt, amire már valaki, egy fiatal föl tudta függeszteni a tekintetét, hogy arrafele mozduljon.
És az lendületprogramban, bocsánat, csoportokat hoznak létre.
Nem csak a csoporton belül számít, hanem az számít, hogyha egy fiatal azon gondolkodik, hogy tudós lesz, akkor lásson maga előtt olyan objektív mércéket, amikkel tudja mérni magát. Mert aki hisz ezekbe a kihívásokba, meg kell tanítani, hogy mivel tudja mérni magát, mivel tudja mérni, hogy neki jól megy, mifele törekedjen, ez egy iszonyú előrehajtó erő. És a lendület is ilyen, és az ERC az még inkább ilyen, ami nem azt jelenti, hogy csak az kiváló tudós, aki ezt eléri, szó nincs róla, de mégis egy ilyen pozitív gravitációs központ ilyen szempontból. Tehát ez az egyik legfontosabb szerepe.
Abért Miklós elméleti matematikus, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet kutatója volt a mai adás vendége. Átfogó képet kaphattunk tőle a matematikusok módszereiről és a hagyományok jelentőségéről. Hallhattak a csoportelméletről, a gráfokról, a mesterséges intelligenciáról, szóval azt hiszem egészen érdekes bepillantást kaphattunk, ablakot nyitott a kutató különleges világára. Ha újra hallgatnák ezt az adást, vagy a közelebb a matematikához korábbi adásait, akkor a Spotify-on a Creative Survivor csatornán megtehetik. Köszönöm, hogy velem tartottak, Olá Andrát hallották.